kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa szerzetesként elődeihez képest többre értékeli a tanácsadók szerepét, és kiemelt figyelmet szentel az aktív pasztorációs szolgálatot végző bíborosoknak, mondta Németh László belgrádi érsek, aki a Vatikánban zajlott konzisztóriumról nyilatkozott a távirat irodának. Az egyház 170 bíborosa vett részt a rendkívüli konzisztóriumon, amelyet 14. Leó pápa hívott össze. A Vatikánban zajlott kétnapos január 7-i és 8-ai tanácskozáson részt vett Németh László is, akit Ferenc pápa 2024-ben emelt bíborossá. 2025 májusában tagja volt a pápa választó bíborosi testületnek is. Mint fogalmazott, a konklávé előtt az egyik fő téma az volt a bíborosok között, hogy hiányzik az élő kapcsolat a kúriával és a Szentatyával. Utóbbi egyik eszköze a konzisztórium, amelyet II. János Pál tanácsadásra használt. 16. Benedek pápa kizárólag rendes konzisztóriumot tartott, és egyszer sem hívta össze a rendkívülit. Ferenc pápa háromszor hívott össze rendkívüli konzisztóriumot, de már előre eldöntött kérdésekről kérdezte a bíborosokat, mondta Németh László. Hozzátette, újdonságnak számított, hogy a pápa határozott választóvonalat húzott a pasztorációs szolgálatot aktívan végző bíborosok, valamint azok között, akik a kurián dolgoznak, vagy már nyugdíjban vannak. A bíboros hangsúlyozta, hogy a plenáris üléseken a pápa az első csoport tagjainak véleményét hallgatta meg. A választás egyik tétje, hogy beadjuk-e a derekunkat Brüsszelnek, és bevándorló országgá tesszük Magyarországot is, vagy folytatjuk a lázadást, és visszaverünk minden brüsszeli migrációs kísérletet. Tiszától és DK-stól, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök a Fidesz 31. kongresszusán Budapesten. Azt javaslom, folytassuk a lázadást, jelentette ki a kormányfő. Ha egy Tisza DK kormány Brüsszel mellé lép a háborúba és átveszi a magyar gazdaságot, akkor, kedves fiatalok, nektek annyi, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök. Felidézte, 2002-ben is sokan gondolták, hogy csak jobb jöhet, de gazdasági összeomlás és elvesztegetett 8 év lett a vége. Arról beszélt, Ukrajna a biztonsági és háborús kiadásai mellett 800 milliárd dollárt igényelt a következő 10 esztendőre. Brüsszel pedig kiadta a parancsot, hogy Magyarországnak is csatlakoznia kell az európai hadigazdasághoz, ami párosult számos lakossági kedvezmény visszavonásának igényével. Európa legfontosabb 3 kérdésében, a migrációval szemben, a családok támogatásában, valamint a béke melletti elkötelezettségben bástyaként áll Magyarország, jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Fidesz 31. kongresszusán Budapesten. Semjén Zsolt hangsúlyozta, a keresztény civilizáció védelmének egyik sziklafala a védekezés a migrációval szemben, amit joggal nevezhetünk iszlám inváziónak. A másik a családok támogatása a genderőrület ellenében, a harmadik pedig a béke és a háború kérdésében a béke melletti elkötelezettségünk. Hófúvásra kell számítani vasárnap a Bodrog közben és a Dunántúl középső területein. Figyelmeztetett a Hungaromet ZRT a távirat irodához eljuttatott visszajelzésében. Azt írták, vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos, óránként 60-65 kilométeres, a hegyekben ennél erősebb széllökésre számítani, amely kiemelten a Dunántúli középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvást is okozhat. Napnyugtát követően fokozatosan mérséklődik a légmozgás, azonban a szél hétfőre virradóan is hordhatja még a havat. Vasárnap Borsodabói-Zemplén, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Az ország többi részén Zala, Csongrád, Csanád és Békés vármegye kivételével elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt. Végül az időjárásról. Észak felől ismét egyre több felhő sodródik fölénk, melyekből futó hózáporok előfordulhatnak. Legnagyobb eséllyel az északkeleti megyékben lehet csapadék. Az északnyugati szelet több felé erős, helyenként viharos lökések kísérik. Hófúvás nagy területen valószínű. Kora délután általában -5 és 0 fokot mérhetünk. Helyenként lehet ennél hidegebb idő. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk EGRI stúdiójában szeretettel köszöntöm Kelemen Tamás EGRI állatvédőt, akinek neve talán ismerősen csenkett hűséges hallgatóink számára, hiszen az Erdőfohászat című műsorunkban gyakori vendégön, és bizony gyakran hallunk Önnel riportot, de talán szakmájáról, hobbijáról, életéről már kevesebbet tudunk. Az állatok szeretete és az állatvédelem már gyermekkorában kialakult Önben, fogalmazhatunk így?
Hát, talán mondhatni. Én erre azt szoktam mondani, hogy a múlt már történelem, úgyhogy nagyon visszamélyre nem szoktam nyúlni.
Bár most magázó viszonyban beszélgetünk, de azért egy fiatal emberrel ülök szemben, csak megadom a tiszteletet, és ezért most magázó formában folytatjuk le ezt a beszélgetést egymással, tehát nem olyan öreg még.
Hát még talán nem, bár erre azt szoktam szintén csak mondani, mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Én néha úgy 90-nek.
Miért? A fáradtság miatt?
A fáradtság legfőbbképp mondjuk az állatokkal való foglalkozás, ez egy nagyon érdekes dolog, mert sajnos az emberek, mint annyi minden más, ezt is idealizálják, és sajnos nagyon sok embert ránt be akár a vadállatos, akár a házi dísz, egzotikus haszon, bármilyen állatos munka vagy hobbi, mert egy idealizált képet látnak vagy hallanak róla, hogy az minden szép, a madarak kedvesek, a vadállatok hálásak, nem igaz. A legtöbb állat az vagy halálosan retteg még a saját gondozójától is, főleg ha vadállat vagy nem túl okos állatról beszélünk, mint mondjuk egy tyúkról vagy egy galambról, vagy pedig vadállat esetén ezt a hála dolgot el kell felejteni, ő legszívesebben a pokol bugyraira küldeni a megmentőjét, mert fél tőle, ragadozónak nézi, és el akar szabadulni, el akar menekülni, és nem tudja, hogy segíteni akarunk rajta. Tehát az állattartás, állatmentés legalább 50%-a arról szól, hogy először is próbáljuk meg sérülések nélkül megúszni a kalandot. Ha ránk repül egy házi madár, akár még a galambocska karmával is könnyen kihasonlítja az ember keze fejét, egy papagájról nem is beszélve, ha vadállatokkal dolgozunk, pedig olyan kívülről ártatlannak tűnő kismadarak, mint egy cinege, elég komolyan el tudják kalapálni a segítséget nyújtó kezet, nem beszélve nyilván a nagyobb madarakról, például ragadozókról, vagy aki emlősökkel foglalkozik, ugye ki van téve a veszettség veszélyének, mivel az harapással terjed és emlős állatok terjesztik, és sajnos a mai napig létező betegség, tehát itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. És bizony, ez elfárasztja az embert, mert ez lelkileg, nyilván ad egy megterhelés szellemileg, hogy az ember arra készül, hogy na akkor ma vajon milyen atrocitás fogja milyen kedves kis állatkától érni. Itt nem lehet elbambulni, ellanyhulni, itt a rutin hanyagságát el lehet felejteni, azt egy uram bocsász szalagmunka mellett meg lehet csinálni, bele lehet fásulni. Itt már csak biztonságtechnikai okokból sem, egyrészt az állatok, a másrészt a mi biztonságunk miatt sem, illetve a legfárasztóbb része, amit kevesen gondolnak, még mindig az emberekkel való érintkezés vagy része, mert ez sem egy kedves dolog általában. Tehát most, ha konkrétan munkakörnél maradunk, a madármentés, állatmentés legfárasztóbb része, amikor ezt az emberek úgy kezelik, mintha az ő egy szem kicsi madárkájuk lenne az egyetlen a világon, és neked, nekem, bárkinek semmi más dolgunk nem lenne, mint arról az egy szem figyfilitről gondoskodni, és tudósítani élete minden egyes mozdulatát, ha kell olyan áron, hogy az állatot is zaklatjuk, csak azért, hogy a megtaláló egyéni kíváncsisága kielégüljön. És amikor az ember elmondja, hogy ez nem így működik, működik, itt nincs tudósítás, ahol ilyesmit hall, hogy elmesélik, hogy hogy van, az sajnos több esetben civil szféra részéről nem feltétlen tükrözi a valóságot, és ha ezt egy átlag ember meghallja, hát akkor úgy hátra hőköl, mint a csatamén, mert nem tudja, hogy most hú, hát ő azt látta az interneten, hogy mindegyiket meg lehet különböztetni egymástól, és mindegyikről hírek érkeznek, és mindig, és sajnos ezt nagyon sokan el is hiszik, csont nélkül, tipikusan, mint a sztereotípia, hogy a kabaré műsorban, hogy ami a tévében van, az igaz, ezt ugyanígy el is szokták hinni, hogy hát, amit ott látunk, az igaz, és meg sem kérdőjelezik, és hogyha valaki más mond, netán őszintén beszél velük, hogy ez nem így van, vagy például a jó öreg anekdota, ne szedd össze a kisrigót, ha elmondjuk, hogy ne szedd össze, jó helyen van ott, azért vannak sokan, mert nem mind marad életben, és lehet, hogy elkapja a ragadozó, de van a természetnek egy rendje. Nem, és nem, és addig harcászkodik, amíg vagy az először megkeresett személy belefárad és befogadja, vagy pedig valamilyen hőskomplexusos civil ember össze nem szedi azt a szerencsétlent, és fel nem neveli háznál, ami nyilván nem jó a madárnak, és csak végszükség esetén alkalmazandó. És bizony, amikor idealizál az ember, hogy milyen szép az állatos munka, valóban szép, valóban sokat ad, valóban feltölt, de egy állandó felkészültség jár nyilván az állatok felé, és bizony még nagyobb készenléti állapottal az emberek felé, hogy az ember meg tudja őrizni akár a jó hangulatát, és nap végére ne facsarják ki, mint egy citromot.
Jól belemelegettünk az állatvédelem témakörébe, de talán még térjünk vissza oda, hogy gyermekkorában indult el önben az állatok iránti nagy érdeklődés és szeretet? Mindig volt házi állata? Vagy valamilyen állata?
Hát valami mindig volt. Én azt szoktam mondani erre szintén, hogy ezt a mondatkezdést alkalmazzam újfent csak, hogy ennyire mélyre nem nagyon szoktam visszanyúlni, mert igazság szerint a gyerek az mondat legjobb értelmében véve ugyanolyan ösztönös, mint az állat. Tehát mindenhez vonzódik, ami a környezetében van, aztán ahogy fejlődik az értelme, ahogy nyílik a világra, amilyen környezetben nevelkedik, afelé fog nyitni. Tehát általában egy Forma 1-es pilóta gyerekéből nem lesz lovász, ahogy egy vadász gyerekéből nem lesz mondjuk gépészmérnök, mert általában lehet, hogy lesz, de általában más impulzusok érik, más lát a családban, más tapasztal. Én viszonylag mondhatom, hogy állatos, állatszerető, állatbarát környezetben nőttem fel. Kiskoromtól kezdve az óvodai akváriumig mindig volt a környezetemben valamilyen állatka, aztán lett otthon is, a többi pedig már történelem.
Jelenleg pedig állatvédőként mutattam be, hol és mit dolgozik és tevékenykedik állatvédőként, akkor fogalmazzuk meg ezt a fogalmat is, és tegyük közérthetővé a kedves hallgatók felé.
Hát én a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnál dolgozom, mint madármentő munkatárs, ami azt jelenti, hogy a zömmel védett, vagy amennyire tehetem még nem védett fajokon is segítek, nyilván 95%-ban madarakkal kapcsolatban. Itt, mint mondtam, ugye nyilván a mentőhely védett fajok számára van fenntartva, és bár madármentő állomás, vagy természetvédelmi mentőállomás a hivatalos neve, egy ilyen komplexumnak elsősorban nyilván főleg madarak kerülnek be, de védett emlős állatok, sőt nem egyszer hüllőkétéltűek, sőt bizonyos, néha már vicces esetekben még egy-egy rovarral is összehoz a jóisten útja, hogy az ő gondozásuk, illetve repatriálásuk és kezelésük a feladaton, valamint nyilván, hogyha állatorvoshoz kerülnek, akkor a kezeléseken történő asszisztenciális munkálatok, az állat megfogása, stabilan tartása, biztosítása, és nyilván ezt teszi ki, ezzel együtt a napom nagy részét is, mert mint mondtam, az előbb hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez de szép, és mint hófehérke a kismadarak csicseregve fogadnak a mentőhelyen. Valójában, ha bemegyek, a kismadarak szépen sarokba állnak, és azt fixírozzák, hogy hogy tehetnének bennem minél nagyobb kárt, úgyhogy ő nekik is és nekem is biztonsággal zajoljon le a gondozás, már önmagában ennek a kivitelezése is egy elég szép időintervallumot kíván meg a napból, mivel ezek a madarak, mint mondtam, tartózkodóak, tehát oda kell figyelni a gondozásuknál. Ha akaratlanul is véletlenül, rutinszerűen egy takarításnál sarokba szorítom őket, ők bizony nem fognak gondolkodni rajta, hogy most próbáljanak-e meg védekezni, és legjobb védekezés a támadás, csípnek, karmolnak. Hát itt is el szoktam ilyen esetben, ha erről van szó mondani, hogy velük nagyon vigyázni kell, és bizony nem lehet kapkodni, ott át kell kicsit szellemülni, idegesen, feszülten, sietve, jobb, ha az ember be sem megy közéjük. Itt vagy teljesen lenyugodva, átszellemülve gondoskodik az ember róluk, főleg kiemelten ez az emlősökre, mert mondjuk egy hód vagy egy vadmacska, netán egy vidra hatványozottan veszélyesebb tud lenni, mint egy egerészöly vagy egy barna réti héja. Tehát ezeknél az állatoknál, pedig hogy az emlősök lévén valahol mi is azok vagyunk, kifejezetten jól észlelik az ember hangulat, illetve energia változásait vagy ingadozásait, tehát velük duplán nagyon óvatosnak kell lenni és körültekintően, viszont ezzel együtt nem szabad őket feszélyezni, nem szabad éreztetni velük, hogy folyamatosan rajtad tartom a szemem, effektusban részesülnek. Tehát ennek a gondozói munkakörnek valahol ez is egy varázsa, mindazonáltal nem szabad azt hinni, hogy ők majd meg akarnak lincselni minden egyes nap, de résen kell lenni, kiismerni nyilván az egyes egyedeket, ami nem könnyű, pláne rövid intervallum alatt, hogyha csak pár hétig vagy hónapig vendégeskednek a mentőállomáson, viszont ahhoz, hogy ez a mentőhelyi idő minél élvezetesebb, nevezzük úgy, vagy élhetőbb legyen mindkettőnk számára, amíg ő bent van, én pedig gondoskodom róla. Az első napokban rá kell jönni, hogy az adott állat egyed milyen temperamentumú, milyen habitusú, milyen elbánást kíván, inkább békén hagyós, vagy oda kell rá figyelni, hogy a tápláléka elfogyott-e, vizet, eleget fogyasztott-e, széklete normális-e. Erre rá kell jönni, ebben rejlik talán a szépsége, és ez az, ami az embernek a fő munkaidejét el is viszi, nem is elsősorban a fizikai munka, mint azt akár sokan gondolnák, persze rengeteg a takarítás, mi egymás, de leginkább az az idő, amíg az állatok megkapják azt a minőségi, velük töltött időt, hogy nekik is élvezhető, jó legyen, de én is le tudjam szűrni azokat az információkat az ő viselkedéséből, amik arra engednek majd következtetni, hogy mikor térhet vissza a természetbe, vagy ha ne adj Isten ez nem következik be valamilyen sérülés miatt, akkor melyik másikkal tudom társítani, hogy lehet a hátralevő élete minél jobb.
Tehát az állatvédelem az nem egy meseszerű világ, ha jól veszem ki a szavaiból, és itt, ha fogalmazhatunk úgy, van is egyfajta munkaidő meg munkarend, de az állatvédő nem munkarend szerint dolgozik, hanem korlátlan munkaidővel kell, hogy rendelkezzen, hogy éppen a bajba jutott állaton tudjon segíteni.
Igen, ez az egyik legnehezebb része a dolognak, de itt is azt kell mondanom, hogy nem elsősorban az állatok és az idő miatt, hanem az emberek torkán lenyomni azt a dolgot, hogy bizony meg kell velük értetni, hogy senkit nem lehet dróton rángatni csak azért, mert ő mondjuk reggel 6 órakor próbál meg teljesen fölöslegesen kisrigót menteni, lehetőleg az anyukája mellől a bokor alól, de hát nem tud repülni eligére. Tehát mert sajnos még mindig egyébként a közhiedelemmel ellentétben a legtöbb telefonhívás olyan állatok miatt érkezik be, amit nem hogy megmenteni, de még lefényképezni sem lenne szabad, csak lehetőleg békén hagyni, és minél hamarabb magára hagyni a helyszínen, vagy csak arrébb terelgetni.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlíti ezeket a tényezőket. Valóban tegyük akkor helyre a dolgokat. Melyek azok a tévhitek, amelyekkel mind a mai napig meg kell önöknek birkózni állatvédőként?
Na most az első pont az időhöz kapcsolódik, és a munkarendhez az, hogy bármilyen állatvédő, állatmentő, legyen ez kutyás, macskás, lovas, madaras, bármilyen, folyamatosan tetre kész, és ő állandó munkaidőben van. Nyilván mindenkinek, legyen az önkéntes vagy hivatás, szokásos, van egy munkaideje. Én nekem ez az intervallum déli 12 órától éjfélig. De nagyjából délelőtt a madarak állatok világában egyébként a fűsenő, azon túl, hogy a szülők etetik a fiókáikat már, zömmel a kora reggeli hajnali órákban megkezdődik az etetés, a madarak érdemi mozgása, amikor a kis repülni tanuló fiókák is felbátorodnak, elkezdenek önállósodni, sőt a vándorló madarak is általában még a délelőtti órákat a nap nagy részében pihenéssel vagy táplálkozással töltik, és az érdemi mozgolódás délután kezdődik el. Valamint az emberek is nyilván munkából hazafelé jövet fognak általában segítségre szoruló vagy annak vélt állatokkal találkozni. Tehát amikor valaki délelőtt engem felhív, én leszoktam némítva lenni, tehát akkor a kollégáimat elérik, megtalálják a főnökömet, felettesemet, tőlük kérhetnek segítséget, velem a délutáni esti, kora éjszakai órákban lehet találkozni, mivel ez az az intervallum, mint mondtam, amikor madáréknál és kisállatéknál is az élet érdemi része zajlik, valamint az emberek mozgolódása is ilyenkor a legintenzívebb, és bizony ez azzal, aki sajnos, hogy kicsit kalandozzunk a 112 vonalára, mit szoktak mondani, amikor híradóban itt-ott nyilatkozik valaki segélyhívó központtól, higgadtak maradjunk, ne visítozzunk, ne sikongassunk bele a telefonba. Sajnos a mai napig ez egyik legfőbb tévhit, hogy az, amikor impulzusból belevisítunk fejhangon a telefonba, hogy itt van egy XY-n és most azonnal mentsük meg, ezzel először is megkérdőjeleződik az, hogy ez most nem egy troll hívás, mert az ember felnőtt embertől józanságot várnál logikusan, és szinte készülünk, hogy na mikor fog valaki kacagni a vonalba, hogy bekajáltuk, tehát ez először is a higgadtság hiánya nagyon gyakori, nehezítő tényező, másodszor nyilván nem mérik fel a helyzetet, és alapvetően olyan dolog miatt keresik az embert, sokszor fölöslegesen, ami miatt nem kellene, elvéve a valós mentésektől, gondozásoktól az időt. Tehát ez egyik tévhit, hogyha mi most nagyon belelendülünk, akkor majd komolyan vesznek minket, nem. Sokan ilyenkor egyébként le is teszik a telefont, mert nekünk nem feladatunk, hogy valakivel megértessük magunkat, aki nem kommunikál a mi nyelvünkön, hogy úgy mondjam. Tehát mindenkit ilyenkor ezúton is arra kérek, hogy bármilyen pánikban van, higgadtan, nyugodtan írja le a helyzetet. 10-ből 9 egyébként sikongató telefonáló esete, sajnos egyébként ez viccesen hangzik, de rendszeres előfordul, heti rendszerességgel fióka szezonban, akár többször is, a zokogás, sírás, sivalkodás bele a telefonba. Egyrészt nem feladatunk ezzel ilyen formán foglalkozni, másrészt pedig sokszor teljesen hiába történik, ugrál a kicsirigó a fűben, és van tőle 3 méterre egy macska. A kicsirigó, ha mozdulatlanná dermed, a macska számára tökéletesen láthatatlan, és ezt ha nem is tudatosan, de ösztönösen tudja, és ilyen hasonló esetek miatt szoktak általában megtörténni ezek a túlaggódó impulzus hívások, csak a második legfontosabb tévhit, a mindent mindenáron meg kell menteni. Településen a legtöbb ember madár tekintetében kistestű énekes madárral, gerlével és galambbal találkozik, emlős állat tekintetével pedig sünök tömegével, illetve denevérekkel, valamint mókusokkal, esetleg pelékkel és kisrágcsálókkal lehet találkozni. Na most azt helyre kell tennünk, hogy a települési énekes madár mentés az embereknek fontos és nem a madaraknak. Ők olyan tömegben vannak jelen a településen, és a települések adta kényelem és hamis biztonságérzet miatt olyan szinte már természetellenes ütemben képesek szaporodni, amivel kompenzálják azt a szintén nem túl természetes hullás mennyiséget, ami egy településen előfordul. Konyhanyelvre fordítva, lehet, hogy az erdőben nincsen kiflivég, de nincsen autó sem, és sajnos rengeteg úgymond kiállítói tenyésztő nyelven silány minőségű kismadár látja meg a napvilágot, ami zömmel a részben emberi hulladékkal történő etetésnek a következményeként tollhibás, angol kóros vagy csak gyengécske. Na most ilyen esetben el kell fogadni, hogyha nem tudsz ki tökéletesen, vagy akár ha tökéletesen is néz ki, olyan helyen van, ami viszonylag kockázatosnak tűnik, tehát mondjuk járda melletti bokor szegély mi egymás, ha nincs közvetlen életveszélyben, meg kell hagyni a lehetőséget, hogy a szülőmadár nevelje fel, hiszen most itt Egerben vagyunk, ne lepődjünk meg, ha most mi Eger közepén feldobnánk egy rigót, körülbelül 3-4-5 perces repüléssel már erdős-mezős területet érne, bármelyik pont felé indul el Egerből. Ha akarna, ő költhetne a valós élőhelyén, nem vettük el, nem szorítottuk ki se a rigót, se a verebet, se az örvösgalambot vagy a balkáni gerlét, költhetne. Azért költ a településen inkább, mert télen melegebb van, sajnos a hanyag hulladék kezelés miatt eldobált szemét, le nem zárt kukák, rengeteg az olyan hulladék, ami ha nem is jó neki, de akár csak az emberi gyorsétel könnyen hozzáférhető, és sajnos ez arra ösztönzi, hogy hamis biztonságérzet, hogy meleg és táplálék sok fióka legyen. Ellenben itt a macska, itt a kutya, itt a forgalom, az üvegfelületek, ezek szedik közülük a vámot, tehát először is fontos tudni, hogy ahogy ha mi emberek beköltözünk a településre, kitesszük magunkra a civilizációs ártalmaknak, a madarak is ugyanígy cselekednek, és ezek számára most nyilván nem mondjuk a túzokról beszélek, de a települési kistestű madarak számára lenne természetes élőhely, van is viszonylag jelentős populációjuk természetes élőhelyen, de ugyanúgy, ahogy mi is, ha kiköltözünk falura, akkor saját döntésünk volt, a városban élünk az is, a madár is megteheti, tehát szembe kell nézni velük, hogy egyrészt van olyan állapot, amit nem szabad elvinni, mint a sokat emlegetett kis rihó, kisveréb, ami tollas, de a földön ugrál, csak arrébb tenni vagy arrébb terelgetni szükséges, illetve olyan állapot is van, ami annak a következménye, akár a kicsit gyengének tűnő, de mégis ott hagyós kinézetű fiókák, amikor el kell fogadnunk egy szakértő, vagy szakember, vagy szakmabeli véleményét, hogy igenis ez a városi élet velejárója, és meg kell adni neki a lehetőséget, hiszen a hely alkalmas, amennyire egy ilyen hely alkalmas lehet, a szülőmadár valószínűleg a közelben van, és mindenáron ne bolygassuk el, mert amit sokan nem szeretnek hallani, a madármentés nem varázslás, ez nem a Harry Potter és a kisfióka nem fog bagolyháton a Roxfordba repülni, ugyanúgy van esélye életben maradni és felnőni, ahogy sajnálatos módon elpusztulni is. És sokszor azzal pusztítanak el a jóindulatú megtalálók madarat, hogy elrángatják a családjától vagy a természetes környezetéből, ahol még mindig sokkal jobb kezekben van, mint a legprofesszionálisabb, legjobban felszerelt mentőhelyen is akár.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor az önök által meggyógyított, ápolt, kezelt állatok a legtöbb esetben visszakerülnek a természetbe.
Igen, hála a jó Istennek, a legtöbb esetben ők visszatérhetnek a természetbe. Nyilván ez egyrészt a gondozás színvonalának is köszönhető, másrészt pedig és itt elsősorban annak, hogy amit sokan szintén nem szeretnek beismerni, mert kiváló hírnév és bevételi forrás az ellenkezőjének az állítása, a legtöbb vadállat, vadmadár bitangszívós. Tehát ami a mi szemünkben egy 5 centis törékeny madárka, az valójában egy arra berendezett, tegyük idézőjelbe, szerkezet, hogy a plusz 30 foktól a mínusz 10 fokon át, a havas esős jégesőn át a tűző napsütésig mindent kibírjon, találjon táplálékot, találjon búvóhelyet, és mivel nem házi állat, nem tudott évszázadokon, évezredeken át arra építeni a faj, vagy az adott csoport, hogyha ő neki sérülése van, róla gondoskodnak, magáról kell gondoskodni. A legtöbb vadállat egy kisebb sérülésből, sőt akár még egy normálisabb egyes zárt törésből is, minimális segítséggel, sőt néha napján segítség nélkül is, pusztán úgy, hogy nyugodt helyet, táplálékot és ivóvizet kap, ugye enni és inni, felgyógyul. A vadállatok szívósak. Nekik nem arra van szükségük, hogy beszélgessünk hozzájuk, suttogjunk nekik, megnyugtassuk őket, hogy minden rendben, ezt nem. Nyugodt helyre, minél rövidebb szakszerű ellátásra, lássa állatorvos, lássa szakavatott gondozó, kapja meg, ami neki kell, de utána jön az a címke, hogy kímélő tartásmód, ami azt jelenti, hogy egy kellemesen beszalmázott röbdében valamilyen nekivaló ülő vagy elbújó felület, ennivaló, innivaló, és békén hagyjuk, ajtórésből megfigyeljük, akkor fogjuk meg, ha kell, nem kamerázzuk, nem videózzuk, nem fényképezzük, nem tudósítunk róla, nem beszélgetünk hozzá, csak hagyjuk, hogy a megfelelő kezeléssel sínre téve a szervezet öngyógyító folyamatai működjenek, és elsősorban ennek az egésznek leginkább ez a titka, hogy egy gondozó gondoskodjon róluk, de nagyon maximum kettő, ne legyen tumultus, ne tegyük ki ennek a stressznek őket, és hagyjuk, nyilván tegyük sínre a folyamatokat, a vonat sem magától ugrik rá a sínre, tegyük sínre, indítsuk el, de utána hagyjuk ezeket a folyamatokat működni, és hogyha szerencsénk van, és a jóisten is velünk van, és a madárka is, vagy állatka is alkalmas rá, ő rendbe fog jönni, de az élete az esetek 95%-ában akkor is megmarad, ha netán nem lesz repatriálható.
Ha egy állatvédővel beszélgetek, jogosan merül fel az emberben a kérdés, a szubjektív vélemény. Önnek van saját állata? És van kedvenc állata, vagy vannak kedvenc állatai?
Hát sajátok vannak, ők mindig voltak, vannak, lesznek is, viszont kedvencet nem tudnék mondani, mert mint minden ember, minden növény, minden állat is a maga formájában értékes. Itt azt szoktam mondani, hogy legyen szó szakmáról, munkáról, legyen szó magánéletről, mindenki olyan állattal vegye körbe magát, vagy foglalkozzon, amilyenhez az ő egyéni habitusa passzol. Tehát ahogy mondják, hogy vannak kutyások, macskások, madarasok, tehát ki mire alkalmas, vagy ki milyen környezetben nőtt fel, vagy szocializálódott, olyan állatkákkal vegye magát körbe, ne okozzon neki problémát a gondozása, sőt legyen örömforrás. Ez akkor fog jól működni. Úgyhogy nyilván mindenkinek megvannak a maga kedvencei. Én azt tudom mondani, hogy mindegyik a másért kedvencem, hogyha az egyiknek a gondozása éppen az aktuális napi energiáimat kiszívta, akkor helyre rakja egy másik. Nem kell mindenkinek állatot védeni, menteni, gondozni, segíteni, egyszerűen csak élni és élni hagyni, és a visszatekintés után gondoljunk arra, hogy a jövő előttünk álló évben mit fogunk tudni tenni, vagy csak hogyan folytassuk azt a, ha más nem, passzív, de nyugodt életformát, amivel az állatoknak is, ha már egy bolygón vagyunk kénytelenek élni, minél élhetőbb környezetet biztosítsunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kelemen Tamás egri állatvédőnek, és köszönöm szépen a szolgálatát is, amit az állatokért tesz. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa a szentséghez akkreditált diplomatákhoz. Második rész. Béketeremtés, súlyos konfliktusok és nukleáris kockázat árnyékában. A Szent Atya a jubileum önkénteseihez. Hálás köszönet a lelkes szolgálatért. Leó pápa figyel az egyház valós életére. Németh László bíboros a konzisztóriumról. Leó pápa a szentséghez akkreditált diplomatákhoz, második rész. 14. Leó pápa január 9-én pénteken a hagyományos újévi jókívánságok kölcsönös kifejezés alkalmával a Szentszékhez akkreditált nagykövetek előtt kifejtette a katolikus egyház álláspontját a világ állapotáról. Hosszú beszéd a második részében a béketeremtés lehetőségeiről szólt, súlyos konfliktusok és nukleáris kockázat árnyékában. Leó pápa szólt az ukrajnai háborúról,
starting with the ongoing war in Ukraine,
és a civilek szenvedéséről, megismételte az azonnali tűzszünet sürgető szükségességét és párbeszédre szólított fel, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne ingadozzon, és megerősítette, hogy a Szentszék hajlandó támogatni minden olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a békét és a harmóniát.
At the same time, we see this in the Holy Land.
A Szentfölddel kapcsolatban megegyezte, hogy az októberben bejelentett fegyverszünet ellenére a civilek továbbra is súlyos humanitárius válsággal küzdenek. Megerősítette, hogy figyelmet kell fordítani olyan kezdeményezésekre, amelyek biztosítják a gázai palesztinoknak a tartós béke és igazságosság jövőjét. Megismételte, hogy továbbra is a két állami megoldás az intézményes perspektíva mind a palesztinok, mind az izraeliek törekvéseinek kielégítésére. Sajnálatát fejezte ki, hogy fokozódik az erőszak a palesztin civilek ellen Cisziordániában is, akiknek joguk van békében élni a saját földjükön. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Karib-tengeren és az amerikai csendes óceáni partvidéken fokozódó feszültségek miatt,
and along the American Pacific Coast,
és megismételte felhívását a békés politikai megoldásukra. A venezuelai válságról is beszélt a legutóbbi fejlemények fényében, a nép akaratának tiszteletben tartására, valamint az emberi és polgári jogok védelmére szólítva fel. Szólt a Haiti erőszakról és instabilitásról is, konkrét nemzetközi támogatást kérve. Hasonlóképpen rámutatott az afrikai nagy tavak régiójára, Szudánra és Dél-Szudánra, a kelet-ázsiai feszültségekre, valamint Myanmar humanitárius válságára, amelyet a tavaly márciusi földrengés tovább súlyosbított, és békére és befogadó párbeszédre, valamint a humanitárius segélyekhez való hozzáférés biztosítására szólított fel. Az entatya szerint e válságok gyökerében az a makacs meggyőződés rejlik, hogy a béke csak erővel és elrettentéssel lehetséges.
Only possible through the use of force and deterrence.
A béke azonban folyamatos építkezést és ébességet igényel, különösen azok körében, akik a legnagyobb pusztító képességgel rendelkeznek. Rámutatott a nukleáris fegyverzetek ellenőrzésének sürgősségére megegyezve, hogy februárban lejárt az új START szerződés, és óvaintett a fegyverkezési versenyhez való visszatéréstől, egyre kifinomultabb fegyverekkel beleértve a mesterséges intelligencia által formált fegyvereket is. A pápa az emberi méltóság védelmét kiterjesztette a migránsokra és a foglyokra is, két olyan csoportra, akiket gyakorlati problémaként, nem pedig személyekként kezelnek. Minden migráns egy személy, mondta, és ezért elidegeníthetetlen jogai vannak, amelyeket minden helyzetben tiszteletben kell tartani. Nem minden migráció választott döntés. Kifejtette, hogy sokan erőszak, üldöztetés, konfliktusok, sőt az éghajlatváltozás hatásai elől menekülnek. Szólt a foglyokról is, hangsúlyozva, hogy soha nem lehet őket az elkövetett bűncselekményeikre redukálni. Megköszönte azoknak a kormányoknak, amelyek válaszolták Ferenc pápa szentévi felhívására, a kegyelem gesztusaira,
for gestures of clemency during the jubilee year,
és reményét fejezte ki, hogy a szentévi lelkület állandóan és strukturálisan ösztönzi az igazságszolgáltatási rendszereket, hogy biztosítsák az emberi körülményeket és az arányos büntetéseket.
Leó pápa köszönetet mondott a Szent Év önkénteseinek és lebonyolítóinak a több mint 30 millió zarándok ellátásáért. A négy napja lezárult remény Szent Éve során Róma valódi befogadó arcát mutatta a 33 millió zarándoknak,
akik a világ minden tájáról eljöttek, hogy fölkeressék az apostolok sírjait, átlépjenek a szent kapukon, imádkozzanak, együtt ünnepeljenek testvéreikkel. Sok fiatal volt köztük, akik a világ jövőjét jelentik, mi pedig felelősek vagyunk azért, hogy jó példákat állítsunk eléjük, mint Szent Carlo Acutis vagy Szent Pier Giorgio Frassati. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa a szentévi előkészítésért és lebonyolításért felelős egyházi és civil intézmények, hatóságok képviselőit, akiknek köszönetet mondott odaadó szolgálatukért. Az olasz kormány, a római önkormányzat, a vatikáni dikasztériumok és rendfenntartó erők, az önkéntesek, a gyóntató papok, az egyházmegyék és püspöki konferenciák képviselői mind hozzájárultak ahhoz, hogy a zarándokok ünnepi légkörben, de mégis rendezetten, elmélyülten éljék meg a jubileumot. Róma nyílt, joviális, befogadó otthon képét mutatta nekik, de egyszer mind diszkréten és tisztelettel segítette az embereket abban, hogy gyümölcsözően éljék meg a hit e kiemelt mozzanatát. Az zarándokok, akik fölkeresték Péter és Pál, az apostolok és vértanúk sírjait, elzarándokoltak a szent kapukhoz, megélték Isten megbocsátásának és irgalmának élményét, találkozhattak Jézus Urunkkal,
incontro fecondo con il Signore Gesù.
Kézzel tapinthatták a reményt, ami nem csal meg, mert ő bennünk él és velünk halad, hogy vele együtt elérjük a célt. Leó pápa örömmel állapította meg, milyen sok fiatal és serdülő érkezett minden országból a szent évre Rómába. Jó volt érezni lelkesedésüket, látni örömüket, azt, ahogy komolyan imádkoztak, elmélkedtek és ünnepeltek. Sokan és sokfélék voltak, mégis egységesek, rendezettek, többek között a segítők értékes szolgálatának köszönhetően, és együtt akarták megélni a kegyelem, a testvériség és a béke pillanatait. Mit is jelent ez számunkra? Mi felelősek vagyunk jövőjükért, melyben a világ jövője rejlik. Mire van tehát valóban szükségük? Mi segít nekik abban, hogy a legjobbat kihozzák magukból? Hol találnak igazi választ a szívükben rejlő kérdésekre? Sorolta a pápa, majd rámutatott. A fiataloknak egészséges példákra van szükségük, akik a jóra, a szeretetre, az életszentségre ösztönzik őket, mint ahogy Szent Carlo Acutis és Szent Pier Giorgio Frassati tette, akiket tavaly szeptemberben avattunk szenté. A fiatalok ragyogó, élettel teli, de ugyanakkor gyakran sérülékeny tekintete lebegjen a szemünk előtt. Segíteni fog, hogy bölcsen és körültekintően döntsünk az őket érintő felelős kérdésekben. A szent évet meghirdető bulláját Ferenc pápa így zárta a reményre buzdító szavakkal. Engedjük, hogy már mostantól vonzon bennünket a remény, és legyünk azon, hogy rajtunk keresztül azokra is átragadjon, akik vágynak rá. Bárcsak azt mondaná életünk nekik, bízzál az Úrban, légy erős, szilárdítsd meg szívedet, és remélj az Úrban. Leó pápa hozzátette, vigyük magunkkal ezt a küldetést, hogy azok a jó magvak, melyeket a segítőknek köszönhetően az Úr a szent év hónapjaiban elhintett, sok szívben kicsirázzanak és növekedjenek. Az audiencia végén a pápa hálája jeléül valamennyi önkéntesnek és segítőnek egy kis keresztet ajándékozott emlékbe.
Il crocifisso del giubileo.
A szent év feszületének miniatúráját, amellyel a dicsőséges Krisztus elkísérte a zarándokokat.
Leó pápa figyel az egyház valós életére. Interjú Németh László bíborossal, belgrádi metropolita érsekkel a most véget ért rendkívüli bíborosi konzisztóriumról. A konzisztórium másnapján kérdezdek, kedves bíboros úr, mi volt ebben a mostani bíborosi együttlétben a rendkívüli, ha már egyszer hivatalos neve, hogy rendkívüli konzisztórium?
Hát egy kicsit csalóka ez a név, hogy rendkívüli, mert valójában ez kellene, hogy legyen a rendes, a rendkívüli meg az, amikor a Szent Atya új bíborosokat kreál. És most még úgy van, hogy a rendes konzisztórium alatt hirdeti ki és kreálja, üti bíborosokká lovagmódra a jelölteket, és ez pedig egy rendkívüli, mert azért van összehívva, hogy a Szent Atyával bizonyos kérdésekről tárgyaljunk, amelyek az egész egyházat érintik. Tehát ez különösen Ferenc pápa óta világos, hogy a bíborosi testület az hihetetlenül univerzális, tehát az egész világon jelen van. Először tán az egyház történelmében először is az volt, hogy ilyen sok bíboros van, másik pedig, hogy ennyire lefedik az egész katolikus egyházat. Tehát minden kontinensről, majdnem minden országból már van bíboros, ahol a katolikus egyház jelen van.
Leó pápa azt kérte már a konzisztórumot egybehívó levelében, hogy szeretnék én tőletek segítséget kapni és tanácsot kérni. Hogyan tudnak a bíborosok a Szent Atyának másfél nap alatt tanácsot adni? És miben áll a Szent Atyának a szerepe a konzisztórium során?
Kezdeném a Szent Atyának a szerepével, és a Szent Atya az, aki összehívhat egy konzisztóriumot, tehát abszolút tőle függ, szabad akarata. Az egyház jogban sincs olyan rendelet, hogy kellene vagy muszáj volna egy pápának konzisztóriumot összevonnia azért, hogy tárgyaljon a bíborosokkal. Megvan, hogy miért kell. Tehát az biztos, hogy hozzátartozik, hogy szent javatások, meg más fontos kérdések ott kell, hogy kikérje nyilván a bíborosoknak a véleményét. De egy ilyen találkozó, ez a rendkívüli, ez nincs előírva, hogy kellene. Tehát ezért is hívják rendkívülnek, hogy nincs előírva, mondjuk ilyen értelemben. A dolog abban van, hogy a Szent Atya velünk volt. Tehát ma magában ez a tény megadta az egész találkozónak az igazi értelmét, együtt lenni a Szent Atyával, és hallgatni az ő szavait, de közben megmondani, vagy megosztani vele azt, amit mi tapasztalunk Vatikánon kívül, tehát a kúrián kívül. És ez nagyon érdekes volt, jó volt megszervezve, hogy azok a bíborosok, akik nem a kúriában dolgoznak, de még választási joguk van, tehát egy pápa választók.
Ők az egyházmegyés bíborosok. Igen,
igen, ők külön voltak, tehát külön csoportokba, 9 csoportba voltunk beosztva.
Te is ebben voltál.
Itt voltam én is, még a kúriában kuriális bíborosok, plusz azok a bíborosok, akik már nem rendelkeznek szavazati joggal, tehát 80-tól idősebbek, azok egy csoportba lettek téve. És azok is felosztvak alcsoportokra, de ez volt a beosztásnak a két nagy része, egy a bíborosok, akik még választók, és egyházmegyékben dolgoznak, a másik pedig a kuriális bíborosok és azok, akiknek már nincs választási joguk. Tehát más a benyomása egy püspöknek, bíborosnak, aki dolgozik még pasztorális munkában, mint aki nyugdíjas. És más az, aki kúriában dolgozik, mert más szerepkörben van, és más az, aki tényleg kint van a világban. Tehát ez nagyon jó volt. A Szent Atya pedig a jelenlétével arra mutatott rá, hogy ő tényleg érdekli az egész dolog. Tehát ő nyitotta meg a találkozót, ő zárta be, és közben velünk volt, beszélgethettünk vele, üdvözölhettük, tehát szabadon hozzáférhettünk, és plusz még egy gyönyörű szentmisén is részt vettünk, amelyet ő vezetett a Szent Péter Bazilikában, amely kora reggel csak nekünk volt nyitva, ami egy fantasztikus élmény, tehát olyan csend a bazilikában sohasincs, mint amikor csak mi voltunk bent, és a Szent Misa milyen volt, tehát nem hallott az ember azt az örökös zajt a Szent Péter Bazilikában, amikor bemegyünk szarándokként, több ezer emberrel ott van együtt, tehát teljesen más. Úgyhogy nagyon szép volt az egész dolog. Természetesen azt, amit megtárgyaltunk, és amit bemutattunk, az írásba is át lesz adva a titkár, és ezt tényleg mérlegelni fogja, hogy mit tud ebből használni. De ami biztos, hogy a két téma, amelyet a 4 megadottból választottunk, tehát a szinodalitás és az egyház missziós arculata az Evangelii Gaudium dokumentum szerint, hogy ez a két téma a következő 2-3 évben meghatározó lesz. Most a szinodalitást választotta a legtöbb bíboros, mind a legfontosabb témát most. Ez szerintem természetes, ha tudjuk, hogy 2028-ban lesz egy nagy egyházi gyűlés. És ez lesz először, hogy az egyház történelemben valami ilyesmit szervez a Vatikán, tehát ez más, mint egy püspöki szinódus, más, mint egy zsinat, tehát ez egy harmadik formája a találkozónak és a tanácskozásnak, amelynek még nincsenek igazán jogi keretei, azokon dolgoznak most az emberek, akik erre hivatottak, hogy két éven belül remélem ezt a munkát be tudják fejezni, hogy mikor elkezdjük ezt a találkozót 2028-ban, októberben, addigra meg lesznek az olyan jogi alapjai a tanácskozásnak, amely még nagyobb értéket ad ennek a formának, a pápával való találkozónak.
Ez bíborosi vagy bővített püspöki tanács?
Na most ez egy olyan dolog, amit most megvallom őszintén, még senki sem tud. Lehet, hogy a Szent Atya sem még nem tudja, ugyanis ilyen még nem volt. Volt egy egyházi gyűlés Dél-Amerikában, 21-ben, Mexikóban, és volt egy egyházi gyűlés Ausztráliában. De mind a kettő kicsit másképp nézett ki, például csak, hogy mondjak valamit, hogy Dél-Amerikában, ami volt a találkozó Mexikóban, ott 900 résztvevő volt, nem mindenki fizikailag, de nagy része ott volt, abból egyharmada volt pap és szerzetes, püspököket egybeértve, és kétharmada voltak világiak. Most ezt akarjuk ezt, vagy nem akarjuk, ez más dolog. Azért mondom, hogy ez más, mint egy püspöki szinódus, és más, mint a bíborosi kollégium, ahol csak bíborosok vannak. Tehát ez mindenképpen arra utal, hogy a Isten népének nagyon jelenléte lesz minden szegmensből, tehát minden részéből. Erre megy ki a dolog. Meglátjuk, hogy Leó pápa fogja ezt látni, minden esetre ez volt Ferenc pápának a gondolata. A mostani pápa ezt aláírta, támogatja, de a konkrét megvalósítás még dolgoznak az emberek.
A 2028-as dátum az kötődik valamihez?
Nem, az egyszerűen a három év. 24-ben fejeztük be, 25 elején lett a levél kiadva, hogy nézzük meg 28-ban, és próbáljuk kiértékelni, hogy a 23-24-ben tartott 16. rendes szinódus, püspöki szinódus, táró dokumentuma milyen eredményeket hozott a helyi egyházakban.
Végül egy személyes kérdés, hogy találkoznak bíborosok, fiatalabbak és idősebbek, van még 100 évnél idősebb is a Cserbi bíboros, egykori budapesti nunciusunk. Van-e lehetőség barátságra, meg személyes találkozásra?
Van, természetesen van. Annyival, hogy ez csak egy kicsit be van határolva azáltal, hogy kiket ismert az ember előbb, kik vannak egy bizonyos...
De csak bővül, nem?
Bővül, na most ez, hogy kikkel tanult valahol, vagy már előbb dolgozott együtt, és ilyen értelemben megvan egy kisebb magköre a bíboros ismerősöknek és barátoknak, de ezek a találkozók, például a majdnem két hét konklávé előtti találkozók, ülések itt Rómában hihetetlen sokat segítettek, hogy az ember nagyon-nagyon sok bíboros megismert, és ez úgy van, mint mindenhol máshol. Van egy személy, aki tetsz első pillantásra, van, aki azt mondom, hogy inkább, hát még ne legyünk túl közel egymáshoz. Ilyen értelemben tehát vannak lehetőségek, de biztos, hogy most én azt mondanám, hogy a 245 bíboros van, ha nem tévedek.
Igen.
Abból minimum hát 180 körül van az, akiket személy szerint névre, arcra ismerek, és tudom, hogy kivel tudok, és kivel nem tudnék egy hétvégét tölteni egy magányos szigeten.
Bíboros úr, hálásan köszönöm.
Köszönöm
és
szépen.
Jó munkát. Itt Rómában, illetve otthon.
Köszönöm
Belgrádban.
Szépen, mindenkit üdvözlök szeretettel.
A Németh László bíborossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsoron véget ért. Figyelmüket köszönni a mai adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Nagy László. Játék karácsonykor. Bárd az ég is, meg-megvillan, lelkeket írtana. Hamuszürke vatelimba jajkat a kisbaba. Csöpp új az aranylázas tornyokra rámutat. Anyja előtt bezárták az urak a kapukat. Gyenge arcát üti-veri havas zivatar. Ha a telet kiheveri, mit akar? A kis Istent mi megszánjuk, emberek, állatok, Kájhácskája lesz a szájunk. Szedjétek lábatok! Könnye van csak a mamának, az csorog tej helyett. Soványkodó babájának tejecskét fejjetek. Hallgassuk a csuda üveg harmatot, hogy csobog. Szívet nyomni kell a süveg. Megszakad. Úgy dobog. Vércsepp fut a jeges égre. Bíborgyöngy. Mit jelent? Ül Heródes gyihos méndre gyilkolni védtelent. Fodros nyerge vastag tajték, kígyó a kengyele. Beledöbben a sok hajlék. Ádász had jár vele. Megmenekül. Úgy remélem a fiú. Kívánjuk, hogy sose féljen, ne legyen szomorú. Végadjunk, hogy enni tud a rongyosok új fia. Kerekedjék, mint a duda, orcája dundira.
Nagy László Ját karácsonykor című versét Pap Gabriella előadásában hallották. Nagy László Kossuth-díjas magyar költő 1925. július 17-én született Felső Iszkázon. 46-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a képzőművészeti főiskolára, rajzszakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diákújságban, majd 47-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sőtér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 48-ban döntötte el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsiszkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötete a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 59-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth-díjat kapott, rangos nemzetközi elismerésekben részesült. 75 februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
Imája.
Ima a Föld minden családjáért. Szent II. János Pál pápa imádsága, részlet. Isten, akitől a mennyben és a földön minden származik, Atyánk, aki a szeretet és az élet vagy, add, hogy a földön minden család fiad, Jézus Krisztus által, aki asszonytól született, a Szentlélek közre működésével legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és a szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára, amelyek egymásra következnek. Add, hogy a kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit, családjuk és a világ minden családja javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban, emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek. Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, amely családjainkat néha sújtja. Végül kérünk, add meg a názáreti szent család közbenjárása által, hogy az egyház a föld összes nemzete között sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet mindörökkön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!